Vizsgálj meg, Uram, és próbálj meg, kutasd át szívemet, lelkemet. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyámtól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A 185. dicsérettel kezdjük Isten tiszteletünket. Foglaljuk el a helyünket, és a 356-os énekünkkel folytassuk az Isten tiszteletünket. Felvirrat, áldott szép napunk. Még itt van még hely, de is lehet előre jönni.
Thank you.
ami segítségünk, húsvéti ünnepszentelésünk, jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Istennek igéjét hallgassuk meg, amint az megiratott a mi számunkra, a Máté evangéliumának 28. részében, az első 10 versben.
Szombat elmúltával a hét első napjának hajnalán elment a magdalai Mária és a másik Mária, hogy megnézzék a sírt. És íme nagy földrengés volt, az Úr angyala leszállt a mennyből, odament, elhengerítette a követ, és leült rá. Tekintete olyan volt, mint a villámlás, és ruhája fehér, mint a hó. Az őrök a tőle való félelem miatt megrettentek, és szinte holtra váltak. Az asszonyokat pedig így szólította meg az angyal. Ti ne féljetek, mert tudom, hogy a megfeszített Jézust keresitek. Nincsen itt, mert feltámadta, mint megmondta. Jöjjetek, nézzétek meg azt a helyet, ahol feküdt. És menjetek el gyorsan, mondjátok meg a tanítványainak, hogy feltámadta halottak közül, és előttetek megy Galileába, ott meglátjátok őt. Íme, megmondtam nektek. Az asszonyok gyorsan eltávoztak a sírtól, félelemmel és nagy örömmel futottak, hogy megvigyék a hírt tanítványainak. És íme Jézus szembe jött velük, és ezt mondta. Legyetek üdvözölve! Ők pedig odamentek hozzá, megragadták a lábát, és leborultak előtte. Ekkor Jézus így szólt hozzájuk. Ne féljetek, menjetek el, adjátok hírül atyám fiainak, hogy menjenek Galileába, és ott meglátnak engem.
Isten tegye áldottá az ő igéjét, szívünk befogadását, csendesedjünk el és imádkozzunk. Magasztalunk és dicsőítünk téged, mennyei édesatyánk, azért a csodálatos fényért, ami ezt a világot elárasztott te világnak sötétjébe, belevilágított húsvét hajnalán, mindenek előtt egyértelművé tette, hogy az élet feltámadott, és az élet az, amire te igent mondasz. És mindenki, aki ebből az igenből él, aki ehhez csatlakozik, az a te gyermeked, annak üdvössége van. Hogy könyörögjünk azért, édesatyánk, hogy ne legyünk olyan botor emberek, akik képesek vagyunk az életre és üdvösségre is nemet mondani, mert a szívünk tisztátalan és sötét. Mert csak akkor tudjuk ezt igazán szívből kimondani és elhinni, ha te azt megtisztítod. Így könyörgünk most el hozzád, hogy tisztíts meg a mi szívünket, emelj fel bennünket, taníts meg bennünket arra, hogy valóban meg tudjuk nyitni a fülünket, hogy befogadjuk azt, ami elhangzik. A te szabad az a legfontosabb és legnagyobb szó ezen a világon. Annyi mindennel vagyunk telítve, annyi mindent hordozunk magunkkal, hogy tudjuk magunkat most megüresíteni, letenni, és csak tere át figyelni. Így áld meg ezt az Isten tiszteletet, a mi ünneplésünket, hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és kérném szépen a gyermekeket. Ott egy kis nyilást hagyjál neki, úgy, és most fog meg a kezét, te is fog meg. Köszönöm, és egy jó nagyot kérem szépen, hogy köszönjetek, mert most sokan is vagyunk. Áldás, békesség!
Áldás, békesség!
Na, köszönöm szépen. Hát, ugye egy kicsit szomorú témával kezdem, de azért nem olyan szomorú. Tegnap egy temetésen voltam, és ott egy nagyon idős bácsit temettünk el, 92 éves volt. És ez a nagyon idős bácsit én már nagyon régóta ismerem. Sokan tudják ebben a gyülekezetben, hogy ő ki volt. De ami érdekes volt számomra sok minden mellett, az az, hogy az ő koporsóján egy nagy nemzeti színű zászló volt teljesen átcsavarva. Hát úgy nem is láttam még ilyet, meg kell, hogy mondjam. És én jól ismertem, és elkezdtem gondolkodni, miközben ugye a húsvéti evangéliumra is készültem aznap, és azon gondolkodtam, amikor készültem, hogy mennyi harag és gyűlölet volt ott Jézus körül, és elkezdtem számba venni, ezt nektek nem fontos, hogy megjegyezni, mert nem is lehet követni, hogy ott Izraelben pogányokkal nem beszéltek, a zsidókkal nem beszéltek, a pogányok, a rómaiakat nem szerették, mert elnyomták őket, amígye természetes, de hát a galileiakkal nem beszéltek, a judeiak, aztán a judeiak sem, meg a galileiak sem beszéltek a samáriaiakkal, aztán nem beszéltek a gazdagok a szegényekkel, megvetették őket, sőt, még a nőket is lenézték, én beszélve a gyerekekről. Tehát nyugodtan elmondhatjuk ezt, hogy ez egy olyan világ, mert mindenki mindenkivel valami baja van. Aztán, mikor ugye ezt az idős bácsit, Imre bácsit temettük, ugye életrajzában ott szerepelt, hogy ő Szerbiában született. Ez a Szerbia, ez természetesen valamikor magyar terület volt. És őt és ezért át kellett, hogy jöjjön, ott hagyja a szülőföldjét. De szerintem én szüleim is ott hagyták a szülőföldjüket. Ebben a gyülekezetben is van egy csomó ember, ott hagyta, ott kellett, hogy hagyja a szülőföldjét. Aztán tulajdonképpen senki nem szeret annyira senkit ezen a vidéken, ebben a világban, ugye? Na most az Imre bácsi egész életében soha, én nem emlékszek rá, hogy egyetlen rossz szót szólt volna egyetlen határon túli emberről, mondjuk szerbről. Soha nem mondta azt, hogy ezek a gazfickók elzavartak engem. Elfoglalták a hazámat. De ott volt a nemzeti színű László a koporsóján. Ellenben mindig, világ életében mindenkinek, magyarnak is, szerbnek is, szlováknak is, románnak is, még az amerikaiaknak is evangéliumot hirdetett. Hát ez a helyes keresztény magatartás. Legyen valaki más nemzetiségű, legyen valaki gazdag, legyen valaki szegény, legyen valaki sárga, vagy piros, vagy mit tudom én. Mit mondunk neki? Evangéliumot. Azt a jó hírt, ami húsvétkor is elhangzott, hogy mi hangzott el húsvétkor?
Hogy Jézus feltámadt.
Bizonyám, bizonyám, Krisztus feltámadott. Így van. Köszönöm, tündéreim. Szervusztok, áldás, békesség. Menjetek. Mészre is csinálok. Az igehirdetésre készülve a 176. dicséretünket énekeljük. Szent, szent, szent a seregeknek ura. Kedves testvérek, Istennek igéjét olvasom, a már elhangzott evangéliumból, a Máté 28 első 10 verséből, valamennyi verset szem előtt tartva, de aláhúzok belőle néhányat. És íme nagy földrengés volt, és az Úr angyala leszállt a mennyből, oda ment, elhengerítette a követ, és leült rá. Tekintete olyan volt, mint a villámlás, és ruhája fehér, mint a hó. Az őrök a tőle való félelem miatt megrettentek, és szintre holtra váltak. Az asszonyokat pedig így szólította meg az angyal, ti ne féljetek, mert tudom, hogy a megfeszített Jézust keresitek. Nincsen itt, mert feltámadta, mint megmondotta. Jöjjetek, nézzétek meg azt a helyet, ahol feküdt. Menjetek el gyorsan, mondjátok meg a tanítványoknak, hogy feltámadt a halottak közül, és előttetek megy Galileába, ott meglátjátok őt, íme, megmondtam nektek. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, Jézus az egyetlen, akinek a földi pályafutása nem a halállal végződött, hanem a dicsőséges feltámadással. Amikor még az előző részeket Jézus perét, megfeszítését olvassuk a 27. részbe, azt olvassuk, hogy a kivégzés után a farizeusok, írástudók elmentek helytartóhoz, és azt mondták, hogy őriztesse a sírt, mert ez a csaló még életében ezt mondta, 3 nap múlva feltámadok, nehogy a tanítványai oda menjenek, és ellopják őt, és aztán azt mondják a népnek, feltámadt a halottak közül. Tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy cirkusszá akarták tenni a dolgot, mint a szabaduló művész, ugye, aki tudom én, élve eltemettíti magát, vagy víz alá teszik, vagy betonba, meg mindenféle ilyen trükkök vannak, vagy mint a fakír, ugye, és akkor egyszer csak előveszik, és íme él. Tehát mindenképpen csalás van a dologban, mindenképpen nevetségessé tenni az egész ügyet, miközben ilyen fajta megoldás, meg ilyen fajta trükk nagyon sok van. A halált szeretné valamiképpen kijátszani, azért mindegyik. Volt olyan elképzelés is, hogy Jézus tetsz halott volt, és aztán feltámadt, de aztán még a filozófia is kitalál valamiket, ugye, amikor azt mondja, hogy szellemében él, nem hal meg az, akit nem felejtenek el. Hát ezek inkább ilyen szellemi trükkök, ez is egy ilyen kis szabadítás kísérlet, arra nézve, hogy hát a halállal valahogy boldogulni kellene. Én nekem mindig egy kicsit nehéz a temetőbe menni, elnézést, ugye a legnagyobb tisztelet mellett a hazugság kertjének hívom magamba, mert ilyeneket olvasunk, hogy örökké emlékezünk rá, hát bocsánat, nem fogunk örökké emlékezni, soha nem felejtünk. Mégek a szavak, hogy örökké, meg soha, mintha szeretnénk valamiképpen birtokba venni ezt, mennyivel másabb az, amikor talál az ember nagy nehezen egy feliratot, hogy én vagyok a feltámadás és az élet. És akkor azt mondom, hogy igen, ez ide való, ez a helyén van, erről szól a történet. De hát ezt most csak inkább ilyen kicsit blikfangos figyelemfelkeltésnek mondtam, mert ami történt húsvétkor, az csoda, az Isten cselekvése teljes egészében, semmi emberi erő, semmi beleszólás nincs, ennek a világnak a törvényei itt nem érvényesek. Ugyanakkor természetesen drámaiak ezek a történések, mert az újnak, a mennyeinek az erői mégis először egy sírnál jelennek meg hatalmasan. De az Úr angyala leszállt a mennyből, mondja az ige. Mit jelent ez? Isten cselekvését, Isten aktivitását jelenti, csupa mozgás ez az egész, leszállt, odament, elhengerített a követ, leült rá. Minden emberi erőlködés feleslegessé tesz, de az őrök őriznének, de már nincs mit. Az asszonyok sírnának és gyászolnának, de nincs kit, mert kiderül, hogy az események nem az előre programozott vagy kiszámítható mederben haladnak, hanem abba, ami logikus, ami teljesen egyértelmű. De nézzük egy picit a részleteit ennek a történésnek. Az angyalról azt mondja az ige, hogy tekintete, mint a villámlás, ruhája fehér, mint a hó. Evel többször találkozunk, például a Megdicsőülés hegyén, de Jézusról mondja, vagy a Jelenések könyvében is, a feltámadott, a dicsőséges, a hatalmas, az ítélő Isten tekintete jelenik meg általa. Azt gondolom én, hogy ez jelzi azt is, hogy ki az az Isten, akivel szembe kell nézni, ha nincs Jézus, ha nincs Krisztus, akkor csak a Szent Isten van, az Isten szentsége pedig ítéletet jelent. És azt is olvassuk, hogy az őrök megrettentek, és szinte holtra váltak. Ő nekik ezt jelentette, a mennyei jelenlét. De az angyalokhoz így szól, hogy te ti ne féljetek. Ők azok, akiknek szükségük volt Jézusra, nem csak életében, de még halálában is. Ők valami egészen más tapasztalnak meg ebből a mennyei erőből. Csodálatos az angyal viselkedése. Most tűnt fel ez igazán nekem, hogy szinte pesztelen, szinte otthonos az, amit tesz, lehengeríti vagy elhengeríti a követ, és ráül. A kő, amely akadály volt, amik a véglegességet jelentett, tehát egy síron a kő, vagy a sírbolt bejáratánál a kő, de azt szimbolizálja, hogy végleges a dolog, a halál véglegességét, hatalmát jelent, és egyszer csak ülő alkalmatossággá lesz. Kétszeresen is aláhúzza, hogy nincs többé rá szükség. És aztán elmondja a legnagyobb szavakat, tudom, hogy a megfeszített Jézust keresitek, nincsen itt, mert feltámadt. És felszólítja az angyalokat, hogy jöjjetek, nézzétek meg a helyet, ahol feküdt. Mondhatni azt, hogy amit hallottak, mint evangéliumot, mint nagy hírt, azt most szemügyre veszik, vizuálisan is az, ott van előttük, megtapogathatják, bemehetnek a sírboltba, minden érzékükkel, érzékszervükkel vételzik, hogy ez valóság, ez valóban megtörtént. Mint egy beinvitálja őket az angyal az üres sírkamrába. Hát nem szokás sírboltokba, sírkamrákba kibe járni, de teljesen új helyzet van, a sír nem sírhely többé. Szinte idegen vezetés az, amit végez az angyal, ez a hely ártalmatlan, nincs itt halott benne. A véglegességnek ez a börtöne átmeneti helyé változik ebben a pillanatban, és azt mondja, hogy felesleges most már továbbit időzni, lamentálni, hogy mi történt, viszont a hír az sürgető. Nincsen itt, mert feltámadott, amint megmondta. Ez a sürgős üzenet, és először a temetőben, és éppen ott a legsürgősebb ezt meghallani. Vidéken még ma is szokás, nem kevés helyen, magam is vettem részt ilyenen, és nagyszerű élmény volt, hogy húsvétkor kimennek a temetőbe, és ott is van egy Isten tisztelet, sajnos ma már egyre kevesebb helyen, mert ott hatalmas ereje van a húsvéti evangéliumnak, éppen ott. Tegnap, ahogy mondta a gyerekeknek, hogy eltemettük Szabó Imre bácsit, és jó volt átélni nagy szombaton a feltámadás evangéliumát, valóban ünnep volt, nagy szombat ugyan a sírról szól, de igazából az átmenetről szól, de egy átmeneti helyzet. És aztán az asszonyok viszik is futva a hírt a tanítványoknak, félelemmel és nagy örömmel, mondja az írás, viszik a meghívást a találkozóra Galileába. Az utolsó vacsorán mondta nekik Jézus tanítványoknak, de nem figyeltek, vagy ahogy ma szokás mondani, nem jött át, ahogy miután feltámadtam, előttetek megyek Galileába. És újra van parancs, újra érvényes minden, amit életében mondott, hiszen ő él. Azért tudjuk, hogy mit hozott Jézus, mi az ő gondolata, küldetése, ezért érvényesek az evangélium tanításai, üzenetei, mert ő él. Ha ez nem így lenne, akkor pontosan ugyanaz történne, ami történni szokott, hogy nem örökké tart, semmi sem tart örökké, elfelejtődött volna, talán ismerté sem vált volna az ő üzenete, élete. De Krisztus él, és ezért minden érvényes, amit életében mondott. Futnak az asszonyok félelemmel és nagy örömmel, ezek a kifejezések a valódi hitnek a tartalmai, az Isten félelem és az öröm. És ez nagyon fontos, hogy ezen az úton találkoznak a feltámadottal. Jobbnál olvasunk egy ilyen mondatot, a Jobb könyve végén, sok mindenen keresztül menve, Jobb mondja az Úrnak, hogy csak hírből hallottam rólad, most saját szememmel láttalak. Azaz azt jelenti, hogy most már végre teljesen világosan, 100%-osan tudom, hogy vagy és hogy ki vagy, mert személyes tapasztalássá vált a te jelenléted, a te valóságod. És hát ez az igazi húsvéti kérdés, ugye mit is olvastunk az asszonyokról, hogy látták az üres sírt, hallották a híradást, és engedelmeskedtek a mennyei parancsnak. Ez gyönyörűen definiálja tulajdonképpen azt, hogy mi a hit. Ez már elegendő, mondhatnám. Azt jelenti ez, hogy már úton van, jó irányba, hogy meglátta, meghallotta, és engedelmeskedik, és elindul. Ezt prédikáljuk tulajdonképpen vasárnapról vasárnapra. De ez a hit útjának a titka is, hogy többet ad ezen az úton, vannak a nagy megtapasztalások, és ez még ezután következik. És íme Jézus szembe jött velük, ők pedig leborultak előtte. Leborultak, meghódol a lélek, azt jelenti ez, és beteljesedik krisztusi mennyei látással, nagy ajándék ez. Hogyan történik ez? Sokféleképpen. Van, aki szabadításként éli át, másik gyógyulásként, van, aki belső békességre jut, van, aki megkapta, amit kért, és van, aki megértette, hogy miért nem kapta meg, amit nagyon szeretett volna. És talán a legfontosabb, hogy a hit útján megtapasztalták önmaguk nagy változását. Korintusi levélben mondja Pál, hogy miközben fedetlen arccal, mint egy tükörben szemléljük az Úr dicsőségét mindnyájan, ugyanarra a képre formálódunk át az Úr lelke által dicsőségről dicsőségre. Ez a keresztény embernek tulajdonképpen a nagy élménye, hogy miközben szemléli a dicsőségét az Úrnak, a feltámadott Krisztusnak, eközben elkezd formálódni az ő képére, és ha van személyes, hát akkor ennél személyesebb talán nincs is. Egészen mély személyes átélést, közösséget jelent a feltámadott Úrral. Jézus elküldi a tanítványait, követőit Jeruzsálemből Galileába, ott kezdődött minden, de benne van az is, hogy Jeruzsálem javába folyik az ünnep, és talán némelyek elégedettek is, hogy elvégeztük, amit el kellett végezni, tehát a világ ünnepel a maga módján. Húsvétkor az igazi ünnep az, a miénk, ha lehet ezt mondani, mert Jézus meghívott, kihívott a vele való találkozásra. Még egy igét a római levélből, mert akiket eleve kiválasztott, azokról eleve el is rendelte, hogy hasonlókká legyenek fia képéhez, hogy ő legyen az elsőszülött sok testvér között. Ez a hit útjának, mondjam így, hogy a második szakasza, talán mondhatjuk ezt, hasonlóvá lenni ő hozzá, mint egy rokonulni az élő Úrral, csak azzal lehet, aki valóban él, aki valóban az ő lelke által velünk van. Ez tart a mi halálunkig, a földi élet végéig, és aztán, amikor majd minden nyilvánvalóvá lesz János szavaival szólva, akkor a színről színre látás örömébe érkezünk, félelem nélkül vele fogunk találkozni és vele maradni mindörökre. Isten ezt az örömet adja nekünk már most, ennek a bizonyosságát, ennek a reménységét. Így lássuk ezt meg most a sákramentumokban is, így lássuk meg, és éljük át ebben az ünnepben. Az ő szent lelke munkája ezt bennünk. Amen. Most pedig keressük a 431. énekünket, és készüljünk felnőtt keresztelőre. Úristen, kérünk tégedet! Hát maradjunk helyünkön. Először szeretném elmondani, hogy Winkler Balázs, atyánk fia, akit most meg fogunk keresztelni, jár hova tovább egy éve már. Abból az apropóból indult ez a történet, hogy hát megelőlegeztem, hogy így mondjam, a keresztülőséget. Itt vannak a kedves család is, ahol ő keresztülő, de nem volt megkeresztelve. Ez teljesen szabálytalan, ezt én jól tudom, de hát lehet nem ez az utolsó, amit elkövetek, ami egyházunkban, de annál nagyobb örömmel teszem ezt, mert megbeszéltük, hogy ez úgy fog történni, hogy akkor ő elkezd járni, és ha arra indítja Isten az ő szívét, lelkét, hogy elvállalja a keresztséget, és elkötelezi magát, akkor ez megtörténik. Hát eljött az alkalma, egyébként talán ez nem túl személyeskedés, de mellette van a kedves mennyasszonya, majd el fogom mondani hirdetésekbe a esküvőjét. Ő római katolikus, viszont mindig vele járt, és gyakorlatilag ő is elvégezte ezt a konfirmációt, de ő megmarad az ő hitében, de gyakorlatilag egyek abban, ami itt el fog hangzani. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez nagy öröm mindnyájunknak, és most arra kérem, kedves Balázst, hogy jöjjön ki a mikrofonhoz, és mondja el saját szavaival azt, hogy hogyan is történt, de ez, hogy lehet most.
Hát először is bemutatkoznék, Winkler Balázs vagyok, 27 éves hiteltanácsadóként dolgozom, és ahogy Péter is mondta, egy gyönyörű, csodálatos mennyasszony vőlegénye lehetek. Egy évvel ezelőtt felkértek keresztülőnek, igazándiból nem tudtam, hogy ez mekkora felelősséggel jár. Eljöttünk Péterhez, és ez alatt az idő alatt megmutatott nekem egy olyan világot, amit eddig nem is igazán ismertem. Mindig is éreztem, hogy valamilyen láthatatlan világ, láthatatlan erő körbevesz minket, és részese az életünknek, de most már tudom, hogy Isten a mindennapjainkban hív minket. Most már nálam nem talál süket fülekre, ezért is vagyok itt, hogy most fogadalmat tegyek, és elfogadjam az ő hívását. Szeretnék tagja lenni a gyülekezetnek, és tagja lenni a Magyar Református Egyháznak.
Köszönjük szépen! Most felolvasom a... átmegyek a másik oldalit.
Jó, bocsánat.
Vannak ilyen berőzüléseim, csak így tudok beszélni. A Máté evangélium a 28. részéből felolvasom a keresztelői parancsot. Így szólt Jézus: nekem adatott minden hatalom menjen és földön, menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Most fölteszem a kérdést, ugye idább jövök egy kicsit, mert nekem van itt egy ilyen, de a mikrofonhoz ide egy kihosszan álljon, kedves Balázs, és megkérdezem ezt, hogy kész vagy-e elfogadni Isten szövetségét és a Szent Keresztség által a keresztény Anyaszent Egyház tagjává és Jézus Krisztus követőjévé lenni? Felelet: Szentlélek segítségét kérve, igen.
A Szentlélek segítségét kérve, igen.
Tégy vallást hitedről, és mondd el velünk fennhangon az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, s Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Most pedig adjunk hálát imádságban, kérem, hogy álljunk fel. Mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztusban, megköszönjük neked ezt az ifjú életet és életeket. Köszönjük, hogy megszólítottad, köszönjük, hogy elhívtad, köszönjük, hogy ő meghallotta. Köszönjük ezt a történetet, amelyikben látjuk a te kezednek nyomát, látjuk a te szeretetedet is. Kérjük azt, hogy légy az ő pásztora, légy az ő megváltója, kísérője, életének, családjának, szeretteinek életében is, mindazokban, akik körülötte vannak. Köszönjük, hogy a mi gyülekezetünknek a tagja lesz, és mindenek előtt a te egyházadnak mennyei polgára. Kérjük a te szent lelkedet, pecsételd el őt magadnak, hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Most akkor a megkeresztelés fog következni. Kérem Balázst, hogy jöjjön ide, csak kellene egy keresztelői edény. Akkor kérem, térdelj le, Balázs. Balázs, én tégedet keresztellek atyának, a fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. Amen. És kérem, hogy állj fel oda a mikrofonhoz. Pedig az igével való megáldás következik. Tisztítsátok meg lelketeket az igazság iránti engedelmességgel, képmutatás nélküli testvérszeretettel, egymást kitartóan szívből szeressétek, mint akik nem romlandó, hanem romolhatatlan magból születtetek újjá, Isten élő és maradandó igéje által. Amen. Köszönöm szépen, Isten hozta. És most a gyülekezetnek a áldó énekét énekeljük, a 264. énekünknek 4. versét. Áldjad őt, mert az Úr mindjárt megáldja minden munkádat.
Ne ijedjenek meg, hogy ilyen egész papírt vettem elő, csak egy igét szeretnék innen felolvasni. Az első korintusi levél 15. részének a 25. versét ajánlja a bibliaolvasó kalauzunk a mai napra. Ez így szól, mert Isten mindent az ő lába alá vetett. Talán egy hitel tanácsadónak ez egy fontos szempont, mert ugye sokszor az van, hogy élet-halál urának tekintik a hitel tanácsadót, meg a bankot, és néha így húsvét táján talán nem árt emlékezni rá, hogy igazából a mi főnökünk az az Úristen, és az ő fia Krisztus alá, lába alá van vette minden, és ő olyan főnök volt, aki azért megjárta a keresztet. Úgyhogy úgy gondolom, hogy mindenki, aki főnöki pozícióban van, jó, ha ezen elgondolkozik, hogy ő vajon milyen keresztet hajlandó a ő alávetettekért bejárni. És ha így nézünk a körülöttünk levő emberekre, közösségekre, akkor talán egész más lehet a világ. Húsvét napjaiba is végemben ezt hallhattuk a hírekbe, hogy ki kit ijeszt meg, kinek vannak rossz hírei, kinek lehet egy-egy szavát félremagyarázni, félreérteni. És talán ezzel szemben fontos, hogy így húsvétkor mi ezt végig gondoljuk, és talán ebből a szempontból te egy nagyon jó pozícióban vagy, mert nem gyerekkorodtól szokás szerint került az életedbe Krisztus akarata, hanem felnőttként ismerted meg. Úgyis mondhatjuk, hogy egy kicsit magadtól hajtottad a nyakadat a Krisztus fősége alá, hiszen van olyan eset, mikor a tiszteletes úr ezt veti föl, hogy hát akkor mégis kéne egy kicsit tanulni a keresztülőség előtt, akkor azt mondja valaki, hogy köszöni nem kéri. Vagy olyan is van, hogy eljár egy ideig, és rájön, hogy azt mondja, hogy itten döntést kell hozni, és én nem hozom meg ezt a döntést, mert más úton akarok járni. Én nagyon örülök, hogy gyülekezetünk ilyen tagokkal gyarapodik, akik felnőtt korukban hozzák meg ezt a döntést, és azt kívánom, hogy legyél jó társunk ebben, hogy a nagyfőnökünkkel jobban legyünk. Köszönöm szépen, és hát ahhoz, hogy ez a történetét is megismerd, a gyülekezet történet, templomépítő lelkésünknek a füzete talán még nincs meg neked.
Még nincs.
Akkor most ezt odadom, és még egyszer gratulálok, és sok örömet hozzá.
Még ezt is szeretném átadni. Keresztül ügynöknek adott meg egy Bibliát, amit aláírtak a presbiterek.
Köszönöm.
Jó. És akkor fogjam helyet Balázs, és akkor az úrvacsoránál meg találkozunk. Köszönöm szépen, és most a 205. énekünket keressük ki, készülve az úrvacsorára. Az első három versét énekeljük el a 205. énekünknek. Ne szállj perbe, én velem. Hallgassuk meg, miképpen szerezte mi Urunk Jézus Krisztus az Úri Szent vacsorát, amint azt elénkbe adja Pál apostol a korintusbeli gyülekezethez, írott első levele 11. fejezetében a következőképpen: Én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, melyen elárultatott, vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, és ezt mondotta: Vegyétek, egyétek, ez az én testem, mely ti érettetek, megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta: E pohár, am az új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Hozzáteszi az apostol, hogy vizsgálja meg magát azért az ember, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból, mert aki méltatlanul eszik és iszik, ítéletet eszik és iszik magának. Magunk megvizsgálása bűnbánó imádságból áll, hajtsuk meg a fejünket eképpen. Mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztusban, megvalljuk néked azt, hogy nyomorult és bűnös emberek vagyunk, megvalljuk néked azt, hogy a mi megjavulásunkhoz semmi nem használ, semmi emberi szó, csak a te kegyelmes szereteted. Annyi mindent tartunk meg magunknak, amiről azt gondoljuk, hogy ragaszkodnunk kell hozzá, annyiféle nyomorúságot, terhet hordozunk, és nem tudjuk letenni. Most kérjük azt, hogy segíts bennünket ebben, ott a keresztövénél, segíts bennünket arra, hogy ott hagyjuk mindazt, ami nem tartozik a mi utunkhoz, sokféle elkövetett nyomorúságunk, amelyeket gondolatban hordozunk, melengetünk magunkban, szavaink, amelyeket nem kellett volna kimondanunk, és másokat vele bántani és tönkretenni, és elhibázott cselekedeteink, amelyekről menet közben is tudtuk már, hogy rosszak azok, és kiváltképpen elédbe visszük azokat a bűnöket, melyeket mulasztásokkal követtünk el, és nagy-nagy tartozásaink vannak. Így kérünk tégedet most, hogy te bocsásd meg ezeket, köszönjük, hogy mi az áldozatáért ezeket mind-mind elengeded most nekünk. Köszönjük, hogy ezt most megpecsételed a szent lelkeddel az úrvacsorában, és részesítesz bennünket ebben. Amen. Most pedig mondjuk el magunkat megalázva bűnvalló imádságunkat közösen. Könyörülj rajtam, én Istenem, a te kegyelmességed szerint, és töröld el az én bűneimet. Tiszta szívet teremts bennem, és az erős lelket újíts meg bennem. Amen. Megvallottuk a mi hitünket már a keresztségben, most pedig az Anyaszent Egyházunk rendje szerint néhány kérdést teszek fel, melyre feleljünk hallható szóval lelkiismeretesen. Kérdezem ezt először is, hogy hiszitek-e, hogy ebben a sákramentumban adja nekünk az Úr Jézus Krisztus a Szentlélek által bűneink bocsánatára és lelkünk örök üdvösségére az ő szent testét és vérét, felejétek, hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy a szent vacsora Krisztussal és az ő szent egyházával való közösségnek és a megszentelt életnek jele és pecsétje? Hiszem és vallom. Ígéritek-e, hogy hálából odaszánjátok magatokat élő, szent és Istennek kedves áldozatul? Ígérem és fogadom. Én is mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért, mint az én Uramnak, Úr Jézus Krisztusnak méltatlan, de elhívott szolgája, hirdetem ti néktek bűneiteknek bocsánatát és az örök életet, melyet megáld a mi Urunk ingyen kegyelméből, a Jézus vérének érdeméért hitáltal mindnyájunknak. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és most az úrvacsora rendjét mondom el röviden. Először a frissen megkeresztett testvérünk fog úrvacsorázni, kedves párjával ide az úrasztal elé kijönnek, és miután ők úrvacsoráztak, utána pedig a gyülekezet a megszokott rendben fog körbe jönni. A 211-es énekünket keressük ki, és énekeljük eközben, és folytatjuk a többivel, 12-13, meghagytad nékünk, Úristen, hogy járjunk törvényedben. Szeretteim, így szereztem Urunk Krisztus utolsó vacsorát, így éltek fel az apostolok, első keresztények és itt való őseink, és Isten kegyelméből most mi is. Mielőtt kiki a maga hajlékába térne, hagy kérjem és nincsem, hogy magában az Isten kegyelmét hiába valóvá ne tegye, hanem viselkedjék keresztényi rendeltetéséhez méltóan. Most pedig meghajtjuk a fejünket hálaadó imádságban eképpen. Magasztalunk és dicsőítünk, édesatyán, köszönjük azokat a jókat, amelyeket most elvehettünk, amelyeket átélhettünk, amelyek feltöltöttek bennünket, megelégítettek bennünket, és megmutatták a helyes utat, és mindenféle módon ezt most megérthettük, mint ahogy annak idején megértették az első szemtanúk is, és megtapasztalhatták a te nagy-nagy kegyelmedet is, cselekvésedet és munkádat, üdvözítő akaratodat. Köszönjük, hogy most mi is megérthettük ezt, és kérünk arra, hogy adj nekünk hozzá elegendő erőt, belátást, hogy mindezt, mint kincset magunkkal véve sáfárkodni tudjunk a mindennapokban. Hadd könyörögjünk, édesatyánk, most azokért, akik ezekben az időkben is, az örömnek az ünnepén is szomorúak, hiszen nemrégiben állhatta körül sírt, és átélhették az emberlétnek végességét, nyomorúságát, kilátástalanságát. Köszönjük, hogy most ezen a napon is meghirdetett a van tovább, és meghirdetett az, hogy az ember perspektívái, távlatai, nem ez a szűk néhány évtized, melynek nagyobb része így is nem egyszer csupán nyomorúság, hanem annál sokkal többre hívtál el bennünket, sokkal többet ajándékozol nekünk. Vigasztald meg a sírókat, a megszomorodottakat, adjunk hálát minden életért, amelyik végig vitte és betöltötte feladatát az elmúlt évtizedekben, és most elbúcsúzhattunk tőle. Így kérünk, hogy áld meg a gyászolókat, légy a betegekkel, gyógyíts meg őket, köszönetet mondunk az új életekért, köszönjeket mondunk a jövő reménységéért, azokért, akik döntésre jutottak, és azokért, akik még úton vannak, légy ott a te szent lelkeddel, támogass mindnyájunkat, áld meg a jövő hetünket, a munkát, amikor visszatérünk a mindennapokba, hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Ti pedig így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket, hallgassuk meg a hirdetéseket. Mindenek előtt szeretném hirdetni a holnapi napot, amikor szintén az urasztala megterítetik. Tehát húsvét hétfőn is ünnepi istentiszteletet tartunk. A hétnek a napjai, illetve a hétnek az alkalmai meg lesznek tartva. Itt külön majd a budafoki estéket hirdetjük kedden. És hirdetem azt, hogy pénteken, ezt még megbeszéltem a konfirmandusokkal, mivel elutazom, a konfirmáció elmarad. A gyermekeket azért egyenként fel fogom hívni. Jövő vasárnap istentiszteleten, anyák napi istentisztelet is van, tehát erre is gondoljunk. Hirdetem azt, hogy mai istentiszteltünk a felnőtt keresztségben részesítettük Minkel Balázs testvérünket. Isten áldása legyen a rajta és leendő családján. Elmondható az is, hogy mennyasszonyával Lakatos Veronikában május 7-én kérik Isten áldását házasságukra templomunkban. Másik esküvőt is bejelentek május 14-én. 17 órakor tartja készfogóját Simon Kata és Baranyi Zsolt. Az Isten áldását kérjük az ő életükre, és kérem, hogy álljanak fel egy pillanatra, hogy megismerjék őket, ott vannak, csatlakoztak gyülekezetünkhöz, és szeretettel meg is hívnak mindenkit az alkalomra. Köszönjük szépen! További örömteli hír, hogy a mai napon tartja eljegyzését odahaza Székelyföldön Tordai Tünde és Tatár Levente. Hirdetem azt is, hogy nagycsütörtök este megszületett Paptó Csilla Dorka, 53 centivel, 3 kiló 30-al, és jól vannak mind a ketten, és jól a külön felhívott istentiszteletet, hogy köszönjen meg azt a temérdek jó kívánságot, amire ő azért nem válaszolt SMS-ben még, de majd személyesen fog. Hirdetem azt, hogy utolsó útjára kísértük Benedek Ferencné véres Borbálát, 84 éves korában, Ravatala felett az igét a Prédikátor könyvének harmadik részéből olvastuk, nem a teljes igét, de szeretnék belőle felolvasni a Prédikátor harmadik részből. Mindennek megszabott ideje van, megvan az ideje minden dolognak az ég alatt, megvan az ideje a születésnek, és megvan ideje a meghalásnak, megvan az ideje az ültetésnek, és megvan ideje az ültetvény kitépésének, megvan az ideje az ölelésnek, és megölésnek, és megvan ideje a gyógyításnak, megvan ideje a rombolásnak, és megvan ideje az építésnek, megvan ideje a sírásnak, és megvan ideje a nevetésnek, megvan ideje a gyásznak is, megvan az ideje a táncnak, és gyülekezet imádsága szeretetébe ajánlom a megszomorodott szívű családot. Hirdettem, hogy április 23-án búcsúztattuk el a tegnap Szabó Imre református lelkészt, sokak Imre bácsiját. Tehát adom a szót a gondnok úrnak.
Kedves testvérek, én is szeretnék mindenkinek áldott ünnepet kívánni. Az előző hirdetéssel kapcsolatban annyit, hogy a parokia.hu portálon olvasható Balogh Zoltán nekrológia Szabó Imre életéről, illetve gyülekezetünk tagja Lázár Imre készített egy kétrészes dokumentumfilmet Sírjanak a papok címmel, amit a Civil TV fórumán meg lehet tekinteni, le lehet tölteni. Ezt is ajánlom mindenkinek a figyelmébe, illetve ugyanezzel a címmel, talán nem véletlen, hogy Imre bácsi ezt a címet választotta, van egy önéletírása, amit esetleg a iratterjesztésnél meg lehet rendelni, illetve a Süt a nap címmel pedig feleségének, Éva nénének a kötetéből talán van még egy-két példány. Violáékkal kapcsolatban annyi hír van még, hogy itt a hirdetés előtt szólt nekem a Tamás, hogy éppen most megy a kórházba, hogy hazavigye a feleségét és a babát, úgyhogy hármasba lesznek, azért még nem kell őket otthon meglátogatni szerintem. Majd a 6-7-es lesz a baba, én azt szoktam ajánlani, akkor kell a nem a szűk családhoz tartozóknak látogatást tenni. Legfeljebb ilyen komatálat majd talán 1-2 hét múlva lehet vinni nekik tápláléknak. A héten, kedden, április 26-án a Budafoki Esték sorozat keretében Németi Zoltán, a Nagycsaládosok Országos Egyesülete alapító főtitkára és felesége Uzoni Hanna Család, Közösség és Ökumené címmel szólnak az életükről, tapasztalataikról. Németi Zoltán a Katolikus Egyháznak, a Zugligeti Közösségnek volt egy oszlopos tagja, Uzoni Hanna pedig az Evangélikus Felekezet tagjaként kötött házasságot Kelenföldi Evangélikus Gyülekezetbe, és azokról a tapasztalatokról szólnak, hogyan élték meg közösen a hitüket, mit jelent számukra a gyakorlati ökumené, ami addig jutott, hogy a Németi Zoltán katolikusként presbiternek akarták megválasztani az evangélikusok. 6 gyerekük nevelése mellett mindkét felekezetbe és az egyik első civil szervezet elindításába is nagyon aktív szerepet vállaltak. Úgy gondolom, hogy mindannyiunk számára tanulságos és érdekes lehetnek gondolataik. Ne felejtkezzünk el róla, hogy holnap is lesz még azért húsvéti istentisztelet, és arra is hívjuk a testvéreket. Május 11-e és 13-a között gyülekezeti evangelizációt tartunk, erről vannak kint ilyen kis piros színű logóval megjelent meghívók, azokat kérem, hogy mindenki vegye figyelembe és jöjjenek. Illetve másnap, május 14-én hittanos családi nap lesz, amire szintén mindenki szeretettel várjunk, de különösen a hittanos gyerekeket és a szüleiket is. Nem szerencsés, ha a gyereket lerakjuk a hittannál, és elmegyünk teniszezni, mert akkor a gyerek azt hiszi, hogy a hit a felnőtteknek, azoknak már inkább teniszezni kell, mint a templomba jönni. Május 14-e után a következő két nagy programunk van a nyáron. Június 27 és július 2 között Balatonfenyvesi hittanostábor. Erre már most lehet jelentkezni feleségem, illetve Jani Mariannánál, illetve a gyülekezeti nagytáborra is már adtunk jelentkezési lapokat, illetve a honlapon egy részletes tájékoztató van, tehát kérem, hogy látogassanak a testvérek a honlapra, és Pap Tamásnak írjanak, mert itt is tervezni kell a részvételt. Az új gyülekezetek figyelmébe ajánlom, hogy van egy gyülekezettörténeti kötetünk az iratterjesztésbe, illetve van egy adatlap a pénztárosi asztalnál, amit ki lehet tölteni, és onnan tudjuk mi a számítógépbe bevinni, hogy kik az új tagjaink. A hírlevél is ugye megjelent, ezt is mindenkinek ajánlom a figyelmébe, és a honlapot ugyanígy, hiszen nagyon sok információ ott érhető el. Még egyszer mindenkinek áldott ünnepet.
Köszönöm szépen, tehát ezt úgyis elfelejtjük, de a hírlevélben minden bele van írva, és azt hiszem, hogy ezt a bizonyos valahogy dugtam egyet, föl akarnám még mutatni, mert most azért ez a legaktuálisabb. Ugye ez a szórólap, ez nagyon ügyes, meg ilyen figyelemfelkeltő, tehát az evangelizáció az május 11-13-ig Lovas András gazdagréti lelkész fog prédikálni itt 3 napot, aki egyébként segédlelkész is volt. Most ez legyen leginkább majd a hosszú távon bennünk, illetve ne feledkezzünk el a keddi estékről, mert ezek ritka lehetőségek és alkalmak, olyan embereket hívunk meg, akikkel nem találkozhatunk minden nap. A 200. énekünket keressük ki, és annak a az első és utolsó versét énekeljük, ó, maradj kegyelmeddel, tehát 200, első és utolsó. Kimegyek a bejárathoz, és kifelé lehet köszönteni, majd kezet fogni vele. Ti magatok is, mint élőkövek, épüljetek fel lelkiházzá, szent papsággá, hogy lelki áldozatokkal áldozzatok, melyek kedvesek Istennek és Jézus Krisztus által. Amen.